Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes lesz. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, között az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a vissza nem térítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. A NAK falugazdászai 100.301 kérelem benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1.680.000 hektárt vednek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások közreműködését vették igénybe. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadó száj és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett jó és sertéstartóknak, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT-vel. A kérelmeket június 15-e és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Látogatás egy fogvatartási intézményben. Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek.
Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. 14. Leó pápa spanyolországi útjának barcelonai állomásán kedden este az olimpiai stadionban imavirrasztáson vett részt mintegy 40 000 fiatallal, akik közül hárman kérdéseket tehettek föl a Szentatyának, aki aztán katalánul és spanyolul válaszolt, az útkeresés, élethivatásunk megtalálása, a fiatalokat is sújtó depresszió, a családon belüli erőszak és a megbocsátás témakörében. Elsőként egy fiatalember, Ferran, fordult a pápához, aki elmesélte, hogy húsvét éjszakáján vette föl a keresztséget, ezt a lépést azonban kanyargós út előzte meg. Igyekezett elérni kitűzött céljait, a külső megjelenésével törődött, hogy ne érezze a belső ürességet. Ezt az űrt az Istennel való találkozást töltötte be a lelkében. Ferran azt kérdezte a pápától, hogy lehet a valóban fontos dolgokra koncentrálni, miközben árral szemben haladunk.
Com podem descobrir la nostra veritable vocació enmig d'aquest corrent?
Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat? Jézussal találkozva újra bizalom ébred szívünkben, gyógyulást nyerünk és erőt kapunk a folytatáshoz, mutatott rá a Szentatya. Ez a belső nyugtalanság, az igazság és boldogság utáni vágy szélesebb távlatot kíván. Ez Isten ajándéka, ami arra ösztönöz, hogy keressünk, a mélyre ássunk.
Es necessario cultivar una sana inquietud.
Ápoljuk magunkban ezt az egészséges nyugtalanságot, tanácsolta a pápa. Társadalmainkban a haszon és a teljesítmény bálványa, a folytonos termelés és győzni akarás hajszolása mint ahogy a saját imázs gondozása nem más, mint érzéstelenítőszer, amivel elaltatjuk lelkiismeretünket, és egy bizonyos társadalmi elképzeléshez igazítjuk. Éppen ezért ez a nyugtalanság félelmet kelt, mint ahogy a belső világ, a lelkiség, és még inkább az evangélium felfedezése is. Ebben a belső útkeresésben fogadjuk el az egyháziak támogatását, buzdított a pápa. Carmina története egy másik belső küzdelemről szól, a depresszióról, melyet gyakran szégyel az, akit sújt, ezért elszigetelődést és nagy fájdalmat okoz. Carmina megpróbált kitörni a betegségből, de nem sikerült, ezért öngyilkosságot kísérelt meg.
Estic así perquè Déu m'ha donat una segona oportunitat i li estaré eternament agraïda.
Azért vagyok itt, mert Isten adott egy második lehetőséget, és örökre hálás leszek neki ezért, mondta a lány, majd azt kérdezte Leó pápától, hogyan bízhatunk Istenben, amikor úgy tűnik, hogy már semminek nincs értelme, még magunknak sem. A csöndes betegség, vagyis a depresszió ráébreszt minket, mekkora veszélyben van a mentális egészség a fejlettebb társadalmakban, mivel olyan nyomásnak, elvárásnak és feszültségnek teszi ki az embert, mely kibillenti alapvető egyensúlyából. Éppen ezért olyan egészségügyi rendszerre van szükség, amely prioritásként kezeli ezt a láthatatlan és általános rossz közérzetet, ami a fiatalokat is sújtja. A társadalom elhallgattatja a fájdalmat, mert sok kulturális modell a tökéletességet dicsőíti, és ezért a korlátot, a törékenységet és a fájdalmat száműzi.
Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
Jézus keresztje azt üzeni nekünk, hogy Isten nem hagy magunkra. Ő a fájdalom és a legnagyobb magány pillanataiban is ott marad velünk a keresztre feszítve. Isten nem akarja a szenvedésünket, velünk hordozza azt, és arra szólít, hogy kitartóan bízzunk benne. Istennel az élet mindig újjászületik. Végül Cecilia tett tanúságot a megbocsátásról. Elmondta, mekkora fájdalom volt számára, amikor kislányként látta, hogy az apja majdnem megölte az anyját, majd halálosan megsebesítette azt a fiatalembert, aki a segítségére sietett. Apját bebörtönözték, édesanyja pedig a drogok világába sodródott, ezért Cecilia egy szociális gondozó központban élt évekig. Akkor tapasztalta meg a családi szeretetet, és nyílt meg a szíve, amikor nevelőszülőkhöz került. Ekkor lépett be Jézus is az életébe. A sok elszenvedett fájdalom azonban megnehezíti ma is, hogy megbocsásson az apjának, és néha Istennel is hadilábon állt.
¿Cómo puedo perdonar a mi padre?
Hogyan keresheti a megbocsátást és a kiengesztelődést? Leó pápa azt tanácsolta, hogy máshonnan közelítse meg a kérdést. Hol volt Isten? Kérdezhetjük. Vagy sokkal inkább az a kérdés, hogy milyen az ember és az emberiség? Hogy olykor miként válunk a gonosz fogjaivá, és leszünk erőszakosak másokkal, hogy nem tudjuk ápolni a szeretetet és tisztelni a többi ember méltóságát és szabadságát. Sok bűnesetről hallunk ma is, amelyek a családon belüli mérgezett légkört tükrözik, ahol abúzus, elnyomás és nők elleni erőszak zajlik, ami akár nőgyilkosságba is torkollik. Szembe kell nézni ezzel a drámai valósággal, amelynek antropológiai és kulturális okai is vannak.
No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
Nem tulajdoníthatjuk Istennek azt, ami a mi felelősségünk. A megbocsátás hathatós orvosság a rossz ellen, mely gyógyítja belső sebeinket. Ez egy folyamat, egy út része, amelyet folyton, akár egy életen át is kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje bennünk a szeretetet éppen ott, ahol megsérültünk, hogy segítsen kiengesztelődni önmagunkkal és szenvedésünkkel, hogy a neheztelést lassanként irgalommá és együttérzéssé alakítsa. Ehhez sok türelem kell, apró lépésekkel kell haladnunk a megbocsátás útján, amelynek végén nem biztos, hogy minden olyan lesz, mint azelőtt, de törekedhetünk rá, hogy újra megnyissuk a szívünket azelőtt, aki bántott minket, hogy elutasítsuk a gyűlölet és a bosszú minden formáját, helyrehozzuk valamennyire a kapcsolatot, vagy imádkozzunk a másik személyért. Ezzel közelebb kerülünk a megbocsátáshoz, az Istennel és a többi emberrel való kiengesztelődéshez. Bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, akik kiengesztelődtek és képesek a megbocsátásra, arra, hogy a béke hordozói legyünk, mondta még a barcelonai fiataloknak 14. Leó pápa.
Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz. Éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Kedden este 8 órakor a Szent Atya a katalán főváros olimpiai stadionjában együtt vett részt imavirrasztáson 40 ezer fiatallal, akiknek Nikodémus példája nyomán az éjszakai keresés lehetőségéről szólott, amely elvezet minket az evangélium világosságára.
También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
Nikodémushoz hasonlóan mi is zarándokok vagyunk az éjszakában, kezdte beszédét a pápa. Életünk egésze örömeinkkel és kudarcainkkal együtt állandó keresésünk kifejeződése, hiszen a szeretet koldusai vagyunk, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük az élet teljes értelmét. Miközben apró lépésekkel haladunk előre, párbeszédet kell folytatnunk saját emberi létünk árnyaival, mert hiányzik belőlünk a teljes igazság. Hiányzik belőlünk a saját misztériumunk és mások valódi arcának mély ismerete. Ezért fényt keresünk, amely megvilágítja az utat. Nikodémus keresése a hit útjáról szól nekünk, amely nem párhuzamos út az emberi lét útjával, hanem a két út mindig összefonódik. A hit útját tárta fel neki Jézus. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta nekünk, és benne örökké egyé vált a mi testünkkel. Ő mindig az Atya mellett van, és mellettünk áll, így mindabban, ami vagyunk és amit teszünk, Isten jelenlétében vagyunk, mert tudjuk az apostollal, életünk Krisztussal el van rejtve Istenben. Mégis időnként megtapasztaljuk a hit sötétségét, a hittel való küzdelmet, a lelki fáradtságot, az evangélium hívásával szembeni elégtelenség érzését, kudarcaink keserűségét és a félelmet, hogy nem vagyunk képesek rá. Nikodémus arra tanít minket, hogy az életünk útját kísérő éjszakák az áldás helyei, az újjászületés terei lehetnek, mint egy anyaméh, amely mindig új életet szül. Ezek az éjszakák lecsupaszítanak minket, leveszik emberi és vallási áloncainkat, és visszavisznek minket egy olyan alázatos lelkületbe, amelyben tudjuk, hogyan tekintsünk önmagunkra az igazságban, és immár úgy haladjunk előre, mint a tiszta fény tárulna elénk mindenre, mindenkire, még az Istenre is. Az éjszaka üres terében lehetőség nyílik egy új élet befogadására. A változásra és a megújulásra, a felülről való újjászületésre, ahogy Jézus mondja Nikodémusnak, hiszen Isten nem megítélni jött a világba, hanem hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne. Ezért tehát ne ítélkezzünk az éjszakák felett, hanem Nikodémushoz hasonlóan mi is induljunk el, továbbra is az Úrhoz fordulva, megnyilva a lélek sugallatai előtt. Soha ne hagyjuk abba ezt a keresést, a kérdezést és a párbeszédet Istennel is egymással, még az éjszaka közepén sem. Nyissuk meg magunkat a lélek ajándékának, keressük az Urat, mint Nikodémus, és fogadjuk be evangéliumának világosságát. Adja meg nekünk az Úr Szűz Mária közbenjárására, hogy megnyíljunk előtte, és hogy lelkének szele megrázzon minket. Zárta homiliáját Leó pápa. Látogatás egy fogvatartási intézményben. Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. Leó pápa Barcelonába érkezése másnapján délelőtt felkeresett egy fogvatartási intézményt, amely 40 kilométerre a katalán fővárostól egy modern büntetés végrehajtási intézet, ahol a fogvatartottak kulturális, nevelői, munka és sport tevékenységet folytathatnak. A Szent Atya rövid beszéddel köszöntötte őket. A tanúságtételeket meghallgatva Leó pápa elismerően szólt a börtönlelkészek és az önkéntesek szolgálatáról. Minden ember méltóságot hordoz, mert Isten akarja, teremti és szereti őt.
No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
Nincs tehát olyan helyzet, ami arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk a tekintetét. Ez egy vigasztaló igazság, amely mindenkor elkísér minket és arra emlékeztet, hogy irgalmas szeretete mindig nagyobb minden jónál vagy rossznál, amit tettünk. Mindez igaz a fogvatartottakra, akik a szeretteiktől való távollét terhét viselik és szenvednek is jelenlegi állapotuk miatt. Amikor kisebb rendűnek érzik magukat, vagy lemondanak a reményről, nézzenek fel őre, Jézusra, aki oly sok ember jelenlétén keresztül soha nem szűnik meg megmutatni nekik szeretetét és közelségét. Nehézségeink ellenére soha ne feledjük, hogy az életünk tévedései nem határozzák meg döntően és véglegesen az ember identitását. Szent Ágoston tanítja, hogy életünkben a múlt nem ítéli el a jövőt, hanem lehetőséget kínál arra, hogy változtassunk döntéseinken. Adjunk helyet az Úrnak a szívünkben, és keressük az arcát, hogy szeretete kísérjen minket. Ragaszkodjunk hozzá, aki szüntelenül reményre hív minket, így ma továbbra is szól hozzánk lelkismeretünk mélyén, hogy segítsen felfedezni, hogy közöttünk lakik. Isten úgy szeret titeket, amilyenek vagytok, de arról álmodik, hogy jobbak legyetek. Az Úr mindannyiunknak megengedi, hogy mindig újra kezdjük, mert az emberség és a kereszténység nem abban áll, hogy soha ne hibázzunk, hanem abban, hogy nevekedjünk a megtérés, a bűnbánat, a jóvátétel és mindenek előtt a kiengesztelődés és a megbocsátás képességében. Az irgalmasság anyag közben járására bízlak benneteket, és kérem az Urat, hogy áldjon meg benneteket. Zárta rövid köszöntését Leó pápa.
14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán felkereste a katalánok legjelentősebb ketyhelyét, a Montserrat hegyen álló Miasszonyunk bencés apátságot. A Barcelona közelében fekvő szentélyben őrzik a montserrati szűzanya, a katalánok védőszentjének 12. századi kegyszobrát, amelyet sötét színe miatt a hívek szeretettel Morenétának, azaz Fekete Madonnának neveznek. A Szentatyát a bazilika előtti téren a helyi püspök és a bencés apát fogadta. A harangok zúgása közepette érkező pápa mintegy 1000 gyermek jelenlétében lépett a bazilikába, ahol szentelt vízzel meghintette a híveket, majd a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza. A rózsafüzér elimádkozása után beszédet intézett az zarándokokhoz.
Sei contenti poder estar al pies de la Morenita, per encomendarle per la confianza nella sua intercessione maternale.
14. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy a montserrati szűzanya előtt imádkozhat, és anyai közbenjárásába ajánlhatja Péteri szolgálatát, valamint az egyház küldetését egy olyan világban, amely igazságosságért és békéért kiállt. Felidézte, hogy a kegyhely falai évszázadok óta őrzik a hívek örömeit, fájdalmait, reményeit és könnyeit, és tanúi voltak a hit számtalan megnyilvánulásának. Beszédének középpontjában a kánai mennyegző ismert evangéliumi mondatát állította. Tegyetek meg mindent, amit csak mond, idézte Mária szavait, hozzátéve, hogy ezek valódi programot jelentenek minden keresztény számára. A szűzanya Krisztushoz vezet bennünket, megtanít hallgatni szavára és engedelmeskedni akaratának. A pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus legfontosabb parancsa a testvéri szeretet. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást.
Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad.
A Szentatya hangsúlyozta, hogy Krisztus az irgalom, a kiengesztelődés és a béke útját mutatja meg az embernek, ugyanakkor figyelmeztetett azokra a rejtett erőszakformákra, amelyek gyakran megjelennek szavainkban és magatartásunkban. A megalázó kritika, az elhamarkodott ítélkezés és a megosztó agresszivitás sokszor saját sebeinkből és félelmeinkből fakad. Ezért arra hívta a híveket, hogy tegyék le Mária lábai elé azokat a páncélokat, amelyek lassan megkeményítették szívüket. 14. Leó pápa a monszerrati szűzanya kezében látható földgömbre utalva kiemelte: az egész világ helyet talál Mária szívében. Ez arra emlékezteti a keresztényeket, hogy minden ember testvérük, és senkit sem szabad kizárni a szeretetből, és hogy a szeretet közösség legyen erősebb minden megosztottságnál. A béke királynőjéhez fordulva azért imádkozott, hogy a hívek megtanuljanak lemondani a sértő szavakról, a rágalmazásról és az elhamarkodott ítéletekről, és a családban, a társadalomban, valamint az egyházi közösségekben is a béke és a remény építői legyenek.
Che lodi doni paz all'esperanza e la pau.
A rózsafüzér imádság végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a bazilika erkélyéről köszöntötte a téren összegyűlt zarándokokat, mielőtt a monszerrati bencés közösséggel együtt ebédelt volna. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az Emmauszi tanítványok hitéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A tanév első felében Szent Pál korintusiakhoz írt levele alapján beszélgettünk a szeretetről, majd a tanév második felében Jézusra figyeltünk. Azt kerestük, hogy a mester életében, tanításában hogyan jelenik meg, hogyan válik valósága a szeretet. A húsvéti szent időben, a Jézus feltámadásával kapcsolatos események sorában keressük immár Isten végtelen szeretetét. Hogyan nyilvánul meg a feltámadás tényében Isten szeretete? Ő az, aki megnyitja a mennyország kapuját minnyájunk számára. Csak ki kell lépnünk a bűn, az önzés, a szeretet nélküli, halálra ítélt világ sötét sírjából. A feltámadás másik ajándéka éppen ezért egy új élet bizonyossága. Ez az új élet elkezdődik a keresztségben, mikor Isten gyermekei leszünk. Ez a krisztusi élet erősödik, gyarapodik, Isten kegyelme és a mi közreműködésünk által egész életünk során. Az ember evolúciója, hogy egyre inkább krisztusiakká válunk. Ugye maga a keresztény szó, az azt jelenti, hogy krisztusi. Olyan ember, aki Krisztus barátja, olyan ember, aki hasonlít Krisztusra. Emlékeztek, Pétertől is ezt kérdezték meg. Nem azt kérdezték tőle, amikor ugye Jézus pere alatt ő ott fülelt az ajtókban, hogy keresztény vagy? De mégis azt kérdezték tőle, amikor azt kérdezte, hogy hát te is közéjük tartozol? Nem, de te is az ő tanítványa vagy? Akkor igazából erre kérdeztek rá, hogy keresztény vagy? Krisztusi vagy? És azt gondolom, hogy ezt a kérdést azért mi is megkapjuk a világtól. Keresztényként a halál nem választ többi el bennünket Krisztustól. Éppen ellenkezőleg, mindaz, ami hiányzik még belőlünk, Krisztus halála és feltámadása által teljessé válik. A Krisztus ember számára a halál tulajdonképpen egy ünnep, mert részese lesz Isten dicsőségének. Így a feltámadás az egyszerre ígéret és előkép számunkra is, hogy az idők végezetén feltámadunk, mikor megújul ég és föld, a mi anyagi valóságunk is megújul. Hiszem a test feltámadását és az örök életet, ugye így valljuk ezt a hitvallásban. Van-e elképzelésünk, tapasztalatunk erről a feltámadt testről, erről a megújult életről? Ugye ez a feltámadás ténye azért mindnyájunk fantáziáját izgatja. Vajon milyen lehet, amikor megújul ég és föld? Milyen lehet a feltámadt test? Ugye az segíthet bennünket, hogy milyennek ismerjük meg az evangéliumok tanúsága alapján Jézust a feltámadt testben. Emlékeztek rá? Olyan, mint előtte volt? Olyan, mintha így visszatért volna Jézus az életbe? Vagy mint egy tetsz halott, hogy folytatja az életét, ahol abba hagyta?
Hát emberi testben támadt fel.
Igen, Eszter így mondja, hogy valami másmilyen test volt ez. Valamilyen másmilyen, mégis olyan is, mint amilyen előtte volt. Hát ugye emlékeztek, hogy például a sebek ott voltak rajta. Tehát beazonosítható volt, hogy igen, ő az, valóban ő az. Mennyire volt valóságos ez a test? No, Anna, valóságos volt?
Hát ugye meg is jelent így a tanítványainak, de aztán el is tűnt, úgyhogy nem éppen volt olyan valóságos.
Aha, ugye? Tehát jó, meg is jelent, ugye? Tehát, hogy végül is, de el is tűnt. Tehát ilyet azért mi nem tudunk, hogy megjelenünk és eltűnünk, vagy zártartó ajtókon közlekedünk. Ugyanakkor mennyire volt valóságos?
Hát olyannyira, hogy nem vették észre azt, hogy egy halott ember lenne, nem nagyon is valóságosnak és emberinek tűnt.
Igen, teljesen eleven volt, erővel teli, és miből bizonyosodtak meg, hogy egy valóságos test, amit, mert hogy ez bennük is megfordult a gondolat, hogy lehet, hogy egy szellemet látnak, meg is ijedtek, hogy hát gondoljátok, hogy ilyen azért, hogy
tehát beszélt is velük.
Beszélt velük, igen. Nem csak hallották, látták, hanem milyen testi megnyilvánulásai voltak Jézusnak. Érintkezésbe léptek vele? Volt, aki megérintette? Emlékeztek, volt egy ilyen hitetlen. A Tamás. Biztos emlékeztek rá. Aki nem hitte el, azt mondta, hogy hagyjuk már. Tehát, hogy tényleg én is nagyon szerettem, de hogy engedjük már el ezt a történetet. És akkor Jézus mondta neki, hogy hát gyere is. Ha nem hiszel a szemednek, meg a többiek tanúságának, akkor gyere és érints meg a sebeimet. Tehát, hogy megérinthető volt, és azt is tudjuk, hogy tehát a tanítványával együtt étkezett. Tehát, hogy például tudott enni, tudott inni. Úgyhogy elég valóságosnak tűnik ez a feltámadt test, de hát valljuk be, hogy olyan sokat mi sem tudunk róla. Az apostolok tanúságára és tapasztalataira hagyatkozunk mi is. Hallgassuk meg Szent Pál tanítását arról, ami a korabeli keresztényeket is foglalkoztatta, nagyon is, hiszen ők Jézusnak a második eljövetelét és a test feltámadását azt nem a nagyon távoli időkbe várták, hanem igazából a közeli időben. Úgyhogy számukra ez egy nagyon is aktuális kérdés volt, hogy vajon milyen lesz a feltámadt test a halál után. Eszter, felolvasod nekünk?
De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a holtak? Milyen testtel jönnek majd elő? Oktalan. Amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. Amit vetsz, nem a növény, mely csak azután fejlődik, hanem a puszta mag, például búzaszám vagy más egyéb. Isten pedig testet ad neki, tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, mert más az emberé, más az állaté, más a madári, más a halé. Ilyen a holtak feltámadása is. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl. Az első ember a földből való földi, a második a mennyből való mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, s amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint magunkon hordozzuk a földi ember alakját, a mennyeinek alakját is magunkon fogjuk hordozni.
Jézus feltámadása által, tehát az idők végezetén mi is részesülünk a test feltámadásában. Az adás hátralévő részében arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg a feltámadás ajándékai, Úgy, ahogy mondtuk, egyrészt Isten jelenlétének, velünk való létének bizonyossága, illetve ennek az új életnek az ajándéka hogyan jelenik meg az Emmauszi tanítványok életében. Nézzük meg, hogy hogyan élik át a tanítványok a Jézus halálát követő gyászt, majd hogyan ismerik fel Isten barátságát, Isten velük való létét, és hogyan nyernek a feltámadás által új életet. Mi történt a tanítványokkal Jézus halála után?
Elindultak Jeruzsálemből.
Igen, ugye az Emmauszi tanítványok így kezdődik a történet, hogy ők elmennek a városból, de azért voltak olyanok, akik ott maradtak, az apostolok, a tanítványok közössége is megrendült, nem csak úgy érzelmileg, hanem szét is szakadt. Vajon miért mentek el Jeruzsálemből?
Mert úgy gondolták, hogy Jézus lesz az, aki megváltja, de ugye miután ő meghalt, ezért így elvesztették a reményt, és valószínűleg ezért, hogy valami új helyet keressenek.
Uh-huh. Hová indulhattak vajon el?
Az Emmaus nevű helységbe.
Emmaus felé mentek, de hát valószínűleg, tehát hogy többen voltak, akik azt gondolták, hogy hát jó, akkor ez a hajó elúszott, akkor térjünk vissza a civil életünkbe. Ugye akkor ők már azért Jézus, tehát hogy szűk tanítványi köréhez tartoztak, ők már Jézus barátai voltak, együtt éltek vele, követték mindenhová Jézust, és ők úgy döntöttek, hogy ez a közösség akkor úgy tűnik, hogy felbomlik, vagy legalábbis bizonytalan időre nem tudják, hogy mi lesz, nem ismerik még a jövőt, az a biztos, hogy akkor ők visszamennek, és akkor elkezdenek halászni, vagy mi volt a foglalkozása, visszatérnek az életbe. Vizsgáljuk már meg az Emmauszi tanítványok hitét. Amikor találkoznak az idegennel, ugye Jézussal, akkor ők még nem tudják, hogy ő Jézus, de tulajdonképpen tanúságot tesznek a mesterükről. Ugye ez elég vicces, hogy éppen Jézusnak beszélnek Jézusról, és megvallják a hitüket. Mit mondanak ők az idegennek Jézusról?
Hát ugye először elmondják neki, hogy harmadapja már, hogy keresztre feszítették, mert úgy gondolták, hogy nem tud semmit a úgynevezett idegen erről. Meg hogy elmondták, hogy az asszonyok értesítették így a embereket, hogy eltűnt a holttest.
Tehát az érdekes pontosan, hogy ők már beszélnek a feltámadásról is, hogy történt, hát nem így mondják, hogy feltámadás, de hogy hallották az eseményekről, hogy valami történt. És mit mondanak Jézusról?
Azt remélték, hogy meg fogja váltani Izraelt.
Igen. Ugye érdekes, hogy pont azokat mondják, amiket mi is mondanánk Jézusról, hogyha nem ismernénk a feltámadást. Hogy micsoda remek mester volt. Ugye, hogy azt hittük, hogy ő a messiás, de hát valószínűleg nem mégsem. Azt mondták, hogy proféta, ugye? Egy tanító. Ugye mondták, hogy hatalmasakat tett az egész nép előtt. Az Anna is mondta, hogy a feltámadásról is hallottak, hogy mintha megjelent volna, mintha látták volna, és ez elég érdekes. Sőt, azt is hozzátehetjük, hogy ők valószínűleg ismerhették Jézus titokzatos szavait saját feltámadásáról, hiszen még életében ő a tanítványoknak, ahogy az evangélium több helyen is megjegyzi, azért beszélt nekik a feltámadásáról, vagy legalábbis utalt rá. Ugyanakkor az evangéliumokból kiderül az is, hogy Jézus profétai szavait saját feltámadásra a tanítványok nem nagyon értették. Maguk között is tanakodtak, sőt Jézus is kérdezték, hogy mégis ezt hogy gondolja, vagy hogy érti ezt. Ők se tudták, hogy hová tenni ezeket a szavakat. Mégis tény, hogy ők viszont ismerték személyesen Jézust. Bár mindezek ellenére az Emmauszi úton baktató tanítványok mégsem ismerték fel szeretett mesterüket. Azért érdekes, nem, hogy Jézus már beszélt nekik erről, hogy fel fog támadni, hogy hallották tanítványoktól, hogy valami történt, hogy már találkoztak vele. Hihetetlen, de hogy valami különös dolog történt. Találkoznak vele ők maguk is személyesen, és mégsem ismerik fel. Szerintetek kinek volt könnyebb dolga elfogadni a feltámadás tényét? A tanítványoknak, akik ugye részben közvetlenül vagy közvetetten szemtanúi voltak az eseményeknek, vagy nekünk, késői utódoknak?
Szerintem a tanítványoknak nehezebb.
Ugye? Hogy eljutunk oda, hogy lehet, hogy nekik nehezebb volt. Mert hogy ugye számunkra már evidencia a feltámadás hite, hogy minden vasárnapi szentmisén megvalljuk ezt a hitvallásban. De a tanítványok, az apostolok számára, legalábbis kezdetben, ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Látjuk, hogy az, hogy a tanítványok jelen voltak, hogy találkoztak a feltámadással, a feltámadottal, nem jelenti automatikusan azt is, hogy felismerik Jézus feltámadását. Kísérjük már végig az emauszi tanítványokat azon az úton, amelynek a végén végülis megszületik a szívükben a feltámadás bizonyossága. Ugye már részben érintettük, hogy hogyan élték meg a tanítványok Jézus elvesztését. Mi az az érzelmi állapot, ahogy ők elindulnak Emmausz felé?
Elszomorodottan indultak el, elkeseredetten, és meg voltak rémülve.
Igazából szerintem mi is ugyanezt tesszük, amikor ilyen tanácstalanok vagyunk, ugye? Megpróbáljuk kibeszélni a dolgokat. Tehát a történet elején a tanítványok maguk alatt vannak. Ilyen az, amikor elveszítünk valakit, ilyen az élet Jézus nélkül. Mit gondoltok, miért nem ismerték fel Jézust a tanítványok?
A gyászolásuk miatt.
Igen?
Majd lehet, hogy Jézus mégiscsak annyira volt más, hogy ők ne ismerjék fel rögtön.
Igen, ez is érdekes, hogy egyszer ő volt. Ott volt mellettük, egy csomót beszélgettek vele, hogy lehet, hogy nem, hogy mégiscsak más volt az a test, nem? Hogy nem volt annyira nyilvánvaló, hogy ő az. De az is valószínű, hogy Bianca mondott, hogy annyira el voltak foglalva a saját gyászukkal, hogy bezárkóztak ebbe az érzelmi állapotba. És mi lehetett még az, ami akadályozta őket, hogy felismerjék?
Nem gondolták, hogy ez megtörténhet a valóságban is?
Igen. Tehát az ismeretük a világról, hogy hát ilyenek ismerjük a világot, hogy hát ilyen nincs, hogy valaki meghalt és feltámad. Ráadásul harmadnapon, nem? Tehát, hogy a tanítványok, ugye, ahogy mondtuk, mélységesen el voltak keseredve, egyetlen dolog dolgozott bennük, egyetlen dolog kötött el a gondolatukat és érzelemvilágukat, ez a gyász. Ők valóban elveszítették Jézust, és vele együtt a Jézusról való közös életüket. Elveszítették a tanítványok közösségét, a jövőbe és a messiásba vetett reményüket is, ahogy az Eszter ezt megfogalmazta. A fájdalom és a veszteségtudata egyrészt bezárta őket önmagukba, elzárta a tanítványokat is egymástól, és a tanítványok közösségét a többi embertől, a jeruzsálemi zsidó közösségüktől. Ugye tudjuk, hogy ők aztán zárt ajtók között voltak, hogy maguk is tulajdonképpen menekültek és féltek a hatóságoktól. Önmagukkal voltak elfoglalva, az események hatása alatt álltak, és ahogy itt a történetben is olvashattuk, meg látjuk, hogy az emauszi tanítványok is mit csinálnak, egymás között beszélgetnek, tanakodnak. Ugyanakkor az elkeseredésük mégiscsak valahol előfeltétele volt annak, hogy megnyíljanak valami nagy vigasztalás számára. Szenvedtek Jézus hiányától. Az az idegen, akivel találkoznak, valójában mit tesz a tanítványokkal?
Beszélgetnek vele is, egy kicsit megvigasztalja őket.
Ugye látszólag beszélgetnek, ráadásul kicsit olyan, mintha valami tudományos dolog is folytna, mert hogy Jézus ugye felfejti előttük az írások tartalmát, de a Bianca jól ráérzett itt egy fontos dologra, hogy valójában mit tesz Jézus itt velük? Ez az idegen.
Megvigasztalja
őket, ugye? Az elején egy kicsit úgy meg is pofozná őket, kicsit úgy fejen üti őket, hogy mondja nekik. Amikor találkoznak, azt mondja, hogy ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőlnek. Ugye úgy tűnik, hogy Jézus igazából legbelsőbb szükségleteikre válaszol. Hogy megvigasztalja őket, bátorítja őket, és hogy azt látjuk itt is, ami ugye beszéltünk, hogy a feltámadásban is ez nyilvánul meg, hogy szeretettel fordul feléjük. Hogy ők ismét Isten szeretetét tapasztalják meg. Hogy ott van velük, hogy nem hagyja magukra őket. Vajon elég volt-e a tanítványok számára, hogy ez az idegen ismertette előttük az írásokat, felfedte azok tartalmát?
Akkor még nem döppentek rá, hogy ő lenne az.
Mikor ismerték vel végül is a tanítványok Jézust?
A két tanítvány meghívta
Jézust magukhoz, vacsorára is, akkor ismerték fel, mikor megtörte a kenyeret és megáldotta, majd feléjük nyújtotta.
A tanítványok számára ugye ez egy ismerős gesztus, a szeretet gesztusa az, amelyben felismerik végül is Jézust. Egy pillanat, egy nagyon erős impulzus érte őket, azt is mondhatnánk talán, hogy egy aha élmény, mely során az egész addigi történet és az ő személyes történetük új értelmet nyer. Tehát ez a csodálkozás és rádöbbenés a másik fontos összetevője a feltámadásban való hit kialakulásának. Egy nagyon nyitott érzelmi állapotban voltak, hogy megélték azt a magányt és végleges elkeseredést, amiben nekük szükségük volt Jézussal való együttlétre. Ugye amikor nagyon jól érezzük magunkat, a világ így elámít bennünket, akkor is senki nem gondol a megváltásra, meg nincs szükségünk üdvözítőre, ugye? Tehát kicsit ez a modern világunk rákfenéje is, hogy nem érezzük azt az egzisztenciális szükséget, azt a léthiányt, amit igazából csak a feltámadott Isten tölthet be. Na hát náluk, az ő esetükben ez megvolt. És tudtak csodálkozni, amit mi már viszont lehet, hogy annyira nem. Ugye, mert számunkra már sokszor inkább ismeret, mint hitvallás a feltámadás. Ugye valljuk be, hogy mi már nem is nagyon csodálkozunk rajta. Pedig ez a csodálkozás szerintem nagyon fontos mozdanata a feltámadásban való hitnek. A tanítványok életét éppen azzal tudta a feltámadás hite átformálni, mert ők még értetlenkedtek, tanakodtak, csodálkoztak, és ámultak, és végül is hittek. Egy fájdalmas élmény, a veszteség és a reménytelenség az, amely elindította a két tanítványt Emmaus felé. A történet végén pedig ők maguk fogalmazzák meg, hogyan gyógyult meg a szívük. Mi történt a szívükkel az Emmaus felé vezető úton? Olyan szépen írja a történet.
Hát, hogy így lángolt a szívük, így azt állították, miközben beszélt és kifejtette az írásokat.
Tehát látjuk, hogy egyrészt Jézus megvigasztalta őket, ugye a fájdalmas szívük lángra gyúlt, másrészt végre ugye biztonságban érezték magukat, nem voltak egyedül. Sőt, ahogy az Anna mondta, hogy nagyon jól érezték magukat ezzel az idegennel. Meg is kérték, hogy
maradjon velük.
Hogy maradjon velük, igen. Ez egy nagyon, nagyon kedves mozzanata ennek a történetnek. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. És Jézus betért, és ugye velük maradt. Ugye látjuk megint, hogy velük maradt. Hogy ilyen Isten, aki velünk marad. Emlékeztet engem ez a történet a táborhelyi jelenetre, mikor Jézus mennyei dicsőségét három tanítványa elé tárja. Szóhoz sem jutnak a tanítványok, szeretnék megragadni az időt, fogjul ejteni, szeretnék, ha nem mun el a perc. Akkor azt kérdezik, hogy hadd csináljunk egy sátrat. Maradjunk itt. Verjünk sátrat, olyan jó itt. No, az Emmauszéak is, ahogy megéreznek, megsejtenek valamit a feltámadás dicsőségéből, megállítanák az időt. Maradj velünk, kérlelik az idegent. És velük marad Jézus?
Nem, amint realizálják, hogy ő Jézus, utána el is tűnik.
Utána el is tűnik, igen. És egyébként, mert ugye tudjuk, hogy ez többször megtörténik, hogy megjelenik itt, megjelenik ott, eltűnik. És egyébként velük marad Jézus, mond Jézus erről valamit, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy Jézus az, aki velünk van. Egy olyan Isten, aki nem hagy el minket, aki végérvényesen odaállt mellénk, aki nem mondja többet azt, hogy én ott ülök a mennyországba, távol tőletek, aki megismerhető.
Hát szerintem ugye Jézus abban az értelemben velük marad.
Velük marad, ugye ő meg is ígéri nekik, hogy veletek maradok az idők végezetéig. Nem ebben a formában, de bizonyosságot nyertetek arról, hogy veletek vagyok, egy más formában, és azt mondta, hogy elküldöm a Szent Lelket, aki majd megerősít benneteket. És aztán olyan érdekes, hogy írja aztán az evangélium, talán pont itt a táborhegyi jelenetnél, amikor a tanítványok értetlenkednek, mert Jézus beszél ott is feltámadásáról, hogy mindezt majd csak a feltámadás után értették meg. És azt gondolom, hogy nekünk se kell megijednünk, hogyha nem értjük rögtön ezt a történetet, hogyha mi is itt tanástalankodunk és értetlenkedünk, mert a tanítványok is ezt tették. És igazából nekünk is úgy, hogy a tanítványoknak és az egyház egész közösségének, ahhoz, hogy ezt a történetet a szívünkben fogadjuk, amennyire tudjuk megértsük, hogy szükségünk van a Szent Lélekre, aki mindezt a történést, az időben megfejti és egyre nyilvánvalóbbá teszi számunkra. Az Emmauszi tanítványokkal együtt mi is útnak indulunk, vergődünk az élet magányos útján, fájdalmak és csalódások közepette. Vajon észrevesszük-e, hogy nem vagyunk egyedül, hogy valaki mellénk állt, hogy van, aki vigasztal minket. A tanítványok végül felismerik Jézust, bizonyságot nyernek az út során. Mi történik velük ezután?
Visszatérnek Jeruzsálembe.
Pontosan. És ugye milyen érdekes, amit kifejez ez a szó, hogy visszatérnek. Magyarán nekik ehhez mit kellett csinálniuk, hogy visszatérjenek? Hát hátra arc is. Meg kellett fordulni. Ugye? Ezt fejezi ki a megtérés szavunk. Fordulatot vett a tanítványok élete. A találkozás a feltámadott Jézussal életünk és útunk megváltoztatására hív bennünket is. Isten titka, hogy csöndben cselekszik, mondja 16. Benedek pápa. A feltámadás titka egy olyan rejtett valóság, mely a szívben születik meg. Csöndes és kicsiny titok. Nem vette körül glória és csinnadratta. Nem tudott róla a világ. Mégis megkezdődött által az idők teljessége. Megköszönve a hallgatók figyelmét, kívánjuk, hogy a feltámadás hite ragyogja be a hétköznapjainkat.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett az Emmauszi tanítványok hitéről. A műsor a 2022. június 1-én elhangzott adás ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével várjuk Önöket. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Beszélőkönyvek című folytatásos irodalmi műsorunkban Móra Ferenc Arab ember fiai című írásának harmadik részét Boromissza Dóra előadásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Szószóló című műsorunk szól. Ebben beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át, szó lesz adományátadásról, elsősegélynyújtó versenyről, végül egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. Hajnali három óra után a Múltunk pillérei mai napi adásában Estei Hippolit egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta folytatja a beszélgetést. Hajnali négy óra után zenei összeállításunkat hallják. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Németh Tamás, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről a szolgaság házából. A kősziklából vizet fakasztott neked, a pusztában pedig mannával táplált. Olvasom a mózesi törvényben. Az eukarisztia nem puszta elmerengés egy dicső múlton, hanem a múlt újjáéledése a jelenben. Megemlékezik az Isten is. Ő nem múlt el a múlttal, örök Isten ő, élő Isten, aki ma is hűséges adott szavához. Ővele kötnek szent egyességet az emlékezők. De az az Isten nem csak volt és van, hanem jön is. S ha jönni fog az Úr napja, mi, akik róla emlékezünk, vele leszünk a diadalban. Valahányszor szentmisén veszek részt, testvéreimmel ünneplem a te áldozatodat. Megnyílok velük együtt, szereteted árama felé. Ugyanakkor megnyitom a másik zsilipet is, hogy a te jóságod, amellyel találkoztam, a világ felé áramolhasson rajtam keresztül. Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy rajtam keresztül kívánod jóságodat kortársaimra kisugározni. Ez nem üres szólam, nem szépen fogalmazott jámbor mondat. Ez vagy engem is boldogító valóság, vagy pedig vád ellenem, ha csupán szép szó, és nem a valóság. Jézus elkötelezte magát mellettünk, mi pedig mellette. A szentmisében Istennek ajánljuk oda fia hűségét önmagunkkal együtt. Ekkor Jézus igenje a mi igenünk lesz. A mi elkötelezettségünk igenjévé válik, amikor kimondjuk az áment az eukarisztikus ima végén. Az eukarisztia az egyház szíve, áhítata feléje árad, de életereje is onnan származik. Jézusom, fölajánlom neked a földműveseket, a halászokat, kubikusokat és a gyári munkásokat. Fölajánlom a katonákat, pilótákat, vasutasokat és sofőröket, a fémmunkásokat, gépészeket, bányászokat, technikusokat, vegyészeket és építészeket. Fölajánlom a kereskedőket, szállítókat, történészeket, orvosokat, jogászokat, tudósokat, tanárokat és diákokat. Fölajánlom a művészeket és a háziasszonyokat, aktívakat és nyugdíjasokat, mindazokat, akiknek a munka a kenyerük és örömük, akik biztosítják a kultúrált, emberhez illő életet még azoknak is, akik koruk vagy betegségük miatt erre képtelenek. A többieket pedig, akiknek Istenük a has, meg a pénz, meg a hatalom, akik visszaélnek helyzetükkel és másokat tévútra vezetnek, azokat irgalmadba ajánlom. Munkájukat nem helyezhetem oltárodra, mert szennyes, oda nem illik. De felajánlom értük mindazt, amit te azért viseltél el, hogy vétkeikért eleget tégy.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesek. szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy jut